Robert Ficótól is ígéretet kapott a magyar pártvezetés, hogy a nyelvtörvény tervezett, ami ugye kiszivárgott és meglehetősen kedvezőtlen módosításokról szólna, ez tervezett marad. Tehát ez már a sokadik szereplő és a legfontosabb, a végrehajtó hatalom vezetője is úgy nyilatkozik, akkor ezt most már tényleg politikai garanciának vehetjük. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Ma Hét közéleti magazin műsorát, a Nagyítót látják. Én Kollég Zsolt vagyok, köszöntöm kollégámat, Rajkovics Péter.
Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket is.
Az elmúlt héten több olyan esemény is történt, ami fölkelti az ember figyelmét. Az egyik ilyen, hogy parlamenten kívüli párt elnökeként és alelnökeként Kubik László és Jüri Péter audienciát kapott Robert Fico kormányfőtől. És hát ez már önmagában is egy esemény, főleg annak tükrében, hogy az elmúlt hetekben több olyan bírálatot kapott a Magyar Szövetség új vezetése, hogy bár jó magyarországi kapcsolataik vannak, de képtelenek a szlovák politikai élvonalával közvetlen kapcsolatokat kialakítani. Hát hirtelen jött ez a cáfolat. Ugye az előzménye az, hogy Kubikéket találkozót kezdeményeztek Robert Ficótól, és ezen a találkozón nyilván a nyelvtörvény kérdése és a Magyar Szövetség által kezdeményezett önkormányzati finanszírozási törvény, vagy hát ennek az átalakítása szerepelt. Hogyan látod ezt a találkozót, Péter? Mennyire volt sikeres a Magyar Szövetség szempontjából?
Hát a Magyar Szövetség szempontjából mindenképp sikeres volt. Nyilvánvalóan a közvélemény megosztott ezzel a témával kapcsolatban, hiszen sokan vannak, akik nem kedvelik Robert Ficót, vagy az által folytatott politikát. De az, hogy a miniszterelnökkel tud találkozni, és akár olyan fontos témákról beszélgetni a párt vezetése, az szerintem egy kulcskérdés a jövő szempontjából, hisz ahogy te is említetted, itt az önkormányzatok finanszírozása került terítékre. Szerdán volt egy sajtótájékoztató, miután a szlovákiai magyar települések vezetői Őri Péterrel az élen a pénzügyminisztériumban tanácskoztak, ez egy szakmai találkozó volt.
Te vettél ezt a sajtótájékoztatót?
Igen, ott elhangzott az, hogy végülis a pénzügyminisztérium osztályai vezetői szinten elmondta, hogy ezt már januári biztosan nem tudják ezeket a változásokat meglépni, amelynek lényegében az a értelme, hogy a magasabb, tengerszint feletti magasságban fekvő települések több támogatást kapnak.
Még kedvezőtlenebb lenne most a
igen,
törvény.
Eddig is érintettek vagyunk abban, hogy kevesebb támogatást kapnak, tehát azok a települések, akik mondjuk 100-200 méteres tengerszint feletti magasságon találhatók, míg a magasabban fekvők magasabb támogatás, és ez a különbség jövőre még inkább fog növekedni.
Erről növekedne, hogyha nem sikerülne módosítani.
Hát valószínűleg januárig ez már nem fog sikerülni, legalábbis a pénzügyminisztérium szintjén. Ott Őri Péter elmondta, hogy ez egy szakmai találkozó volt, de hogy, és itt akkor rátérünk arra, amit említettél, Ficóval is, amikor találkoztak, ott is felvetették ezt a kérdést, és ott egy ígéretet kaptak, hogy politikai szinten tovább fogják tudni ezt vinni.
Tehát maga... És ennek lesz egy formája is, hiszen jövő héten a pénzügyminiszterrel vagy az államtitkárral fog találkozni.
Pontosan erről volt szó, tehát mondjuk a szakmai része a pénzügyminisztériumnak, tehát akik hivatalnokok, azokkal próbáltak egyeztetni, igazából ők alakítják azokat a rendszereket, amit majd a politika elfogad, vagy a törvényhozás elfogad. Most megpróbálják ezt politikai szinten is tovább folytatni. Ebből is látszik, hogy ezeknek a találkozóknak van értelme, és másrésztről azért politikai is van egy foganatja, hisz országos média is elkezd foglalkozni ismét a Magyar Szövetséggel. Az elmúlt hónapokban többször elmondtuk azt, hogy milyen témák kellenének ahhoz, hogy a Magyar Szövetség a szlovák médiába is bekerüljön. Hát itt a Fico találkozó tökéletes alkalom volt erre, hisz nagyon kevés olyan politikai vezető van, vagy olyan politikai párt van, aki mondjuk a miniszterelnökkel az elmúlt egy év alatt, amióta miniszterelnök találkozott. Tehát ez is egy
szerintem a nézőkben is megfogalmazódik a kérdés, Péter, és akár meg is próbáljuk ezt megfejteni közösen. Mi indokolhatja, hogy Ficó ezt a találkozót felvállalta? Egy parlamenten kívüli párt vezetésével találkozott.
Hát két dolog. Lehet egyrészt az, hogy a Fidesz-szel és Orbán Viktorral is nagyon jó kapcsolatokat ápol Robert Fico, és hát tudjuk, hogy Orbán Viktorék a partnerei Szlovákiában a Magyar Szövetség. Másrésztről, tehát azt sem kell elfejteni, hogy azért van egy olyan politikai helyzet jelenleg Szlovákiában, ami azzal is fenyeget, hogy akár nem biztos, hogy 3 év múlva lesznek választások, hanem sokkal hamarabb, és mondjuk egy Magyar Szövetséggel való kapcsolattartás érdekes lehet, hisz ott vannak a választási bejutás határán, és ugye amik bejutnak, akkor éppen ők lehetnek azok, akik eldöntik azt, hogy kialakít kormányt.
Meg hát ne felejtsük el, hogy éppen Robert Ficótól tudjuk, hogy a szlovák politika alapvetően kétosztatú. Vannak a stabil pártok, és vannak azok a képlékeny pártok, amik egyik ciklusban megalakulnak, a másikban meg már éppen működésképtelenné válnak. Tehát pontosan az értékelheti föl a Magyar Szövetséget, még hogyha parlamenten kívül is van, hogy mégiscsak egy tartós politikai erő. Hát éppen az, hogy 11 néhány éve a Magyar Etnikai Párt nem jutott ugyan a parlamentbe, de folyamatosan ott a parlamenti küszöb környékén mérik, az azt mutatja, hogy ez a politikai erő, a magyar választók mégiscsak tétel a szlovákiai politikában. Ez biztos, hogy egy szempont lehet, amikor tárgyalnak a Magyar Szövetség vezetőivel. Tehát mi hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy lebecsüljük a saját erőnket, a saját politikai súlyunkat itt Szlovákián belül, márpedig a magyar közösség szerepvállalása egy következő választáson rendezik ezt bármikor, még most ha eltekintünk attól az esélytől, hogy akár előrehozott választásokra kerüljön sor, de amik a rendes időpontban is tartják 3 év múlva a választást, akkor sem lebecsülhető az a 7-8-9%-nyi szavazóbázis, amely a Magyar Szövetség megcélozott közönsége a magyar közösség. Tehát ilyen módon ezt kell látni, hogy azért nekünk is van politikai erőnk és politikai súlyunk, amit jól kell kamatoztatni. És ez a találkozó szerintem ez pontosan egy folyamatnak a kezdete lehet. Azt azért valljuk be, hogy az előző időszakban eléggé mélyre került a felvidéki magyar érdekérvényesítési lehetőség. Ebben számos politikai hiba volt, a körülmények is eléggé kedvezőtlenül alakultak. Szerintem ez egy nagyon helytálló megfogalmazás, amit Bublik László mondott, hogy elindultunk fölfelé. Mármint elindult a közösség is, meg a politikai érdekképviselete is. Szerintem ez kéz a kézben jár sok tekintetben, hiszen az érdekérvényesítési erőről van szó. És hát ugye talán ennek a találkozónak a hozadéka még az is, és erről sem beszéltünk még, hogy Robert Ficótól is ígéretet kapott a magyar pártvezetés, hogy a nyelvtörvény tervezet, ami ugye kiszivárgott és meglehetősen kedvezőtlen módosításokról szólna, ez tervezet marad. Tehát ez már a sokadik szereplő és a legfontosabb, a végrehajtó hatalom vezetője is úgy nyilatkozik, akkor ezt most már tényleg politikai garanciának vehetjük. Persze az ördög nem alszik, és továbbra is ébren kell maradnunk, tehát a figyelmünket ébren kell tartani, de azért ez egy fontos üzenet ebből a szempontból is. Tehát tényleg nem érdektelen ez a találkozó és annak a hozadéka. Szerintem érdemes is még egy picit nagyobb kontextusba helyezni, ugyanis a múlt héten a Magyar Állandó Értekezlet ülésére került sor, ahol szintén jelen volt a Magyar Szövetség vezetése, és a szokásoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök tartott egy értékelő beszédet, ahol arról beszélt, és itt is kíváncsi volnék a véleményedre, hogy megnőtt a magyar diplomácia mozgástere az elmúlt időszakban, és a miniszterelnök egyébként nehezen vitatható helyességgel egyenlőségjelet tett a magyar diplomácia mozgástere és a nemzetpolitika lehetőségei közé. Hogyan látod, Péter, ezt?
Mindenképp az, hogy Magyarország súlya, mondjuk annak köszönhetően, hogy Amerikában ugye Trump győzött, mindenképp fölértékelődött akár Európán belül is, de azt is látva, hogy mondjuk a környező országokban is milyen politikai döntések születtek, és itt van Szlovákia is. Láthattuk azt, hogy akármennyire próbálták ellehetetleníteni, és Orbáni bélyeget rányomni igazából Ficóra, meg összehasonlítani azzal, hogy majd a sajtószabadságot eltiporják, mint Magyarországon, tehát ilyeneket hallhattunk az elmúlt időszakban Szlovákiában. Ennek ellenére Robert Fico köszönni jól van, és továbbra is vezeti a kormányt, és haladnak előre. Annak ellenére, hogy mondjuk a belső viták továbbra is adottak, de ez azt hiszem, hogy Szlovákiában mindig is adottak voltak, mondjuk bármilyen kormány volt, tehát egy olyan kormány volt, ahol ugye csak a Smer alakította a kormányt. Visszatérve Magyarországra, én azt gondolom, hogy mindenképp jók a lehetőségei most a magyar diplomáciának. Tudom, hogy a Máérten, igaz, hogy nem én voltam ki, hanem éppen te, de ott elhangzottak konkrét összegek is, hogy mennyit fordítottak mondjuk az elmúlt időszakban gazdaságfejlesztésre határon túl, tehát külhonban.
Egy számot mondjuk, meg tízszerezték a 2010 előtt rendelkezésre álló forrásokat, tehát ez azért jelzi, hogy mennyivel inkább a szívén viseli a jelenlegi magyar kabinet a nemzetpolitikát, mint azt tette az elődje, vagy tették az elődjei.
De gondoljuk csak abba bele, amit mondjuk mindenki érez, akinek magyar iskolában iskolában járnak a gyerekei, akár Szlovákiában, hogy a szülőföldön magyarul támogatása is mennyit növekedett az elmúlt időszakban, hogy hány vállalkozót tudtak akár felvidéken is gazdaságfejlesztési támogatással segíteni, és ez ugye nem csak felvidékről van szó, hanem a többi külhoni országrészről is, tehát azt gondolom, hogy ennek fényében bárki, aki kétségbe vonja azt, hogy a 2010 óta eltett időszakban a kormányzatnak mennyire fontos a nemzetpolitika, az téved, és annak ellenére is, hogy azért tudjuk, hogy Magyarország sincs könnyű a gazdasági helyzetben, láthattuk azt, hogy például abból adódóan, hogy nem euró van, azért a koronavírus, majd az orosz-ukrán háború első időszaka is nagyban megviselte a magyar gazdaságot, tehát ennek ellenére történtek ezek a támogatások, és ezek a növelése is a támogatásnak. Tehát azt gondolom, hogy senki se panaszkodhat, inkább arra kéne törekedni, és ez egy érdekes felvetés majd a jövő szempontjából, hogy ezek a javuló kapcsolatok a két ország közt, amiről az első és a másik témában is szó volt, hogy ez mennyire idézhetik elő azt, hogy például Szlovákiában a kisebbségi támogatásra több forrás jusson, mondjuk ebben Magyarország valamilyen előrelépést tud hozni. Ez is egy kérdés számomra, amit egyelőre nem látok, de érdekes volna erről is beszélni, hiszen azt is tudjuk, hogy például a gazdaságfejlesztési támogatásoknak egy jelentős része, ami ide érkezik, ugye az adó formájában nem a vállalkozóknál marad, hanem az állam.
Hát a szlovák költségvetésnek legalább annyira jó. Tehát igazából itt tényleg arról van szó, hogy az utódállamok, legyen szó Szlovákia, Románia, vagy akár Szerbia, az ide helyezett magyar forintok, azok itt kamatoznak, itt térülnek meg tulajdonképpen. De nyilván nemzetpolitikai célokat is szolgál ilyen szempontból, hogy magyar nemzet számára is kamatozik. Inkább abba az irányba vinném most a beszélgetésünket, hogy elmondtad, a status quo az egy olyan alap, amire építhetünk, hogy mindenki értse ezt a latin szót. A szerzett jogokat nem fenyegeti veszély Szlovákiában, bár ugye a nyelvtörvény példája mutatta, hogy ezért oda kell figyelni, de érkeznek ezek a politikai garanciák, úgyhogy tényleg úgy tűnik, hogy a tervezet is marad. De az én kérdésem az, hogy mennyire reális az, amiről éppen semmilyen Zsolt beszélt a Máért sajtótájékoztatóját követően, hogy itt most tulajdonképpen a jó kapcsolat az arra is kell, hogy szolgáljon, nyilván idővel a jogok, a közösségi jogaink, azok ne csak megőrizhetők legyenek, hanem akár kibővíthetők. Elképzelhető-e egy olyan fordulat a szlovák-magyar kapcsolatokban, ami szerinted lehetővé teszi, hogy Pozsony ilyen módon is engedményeket tesz, és kész lesz kiterjeszteni a magyar közösség jogait?
Én elképzelhetőnek tartom ezt, de biztos, hogy nem rövid távon. Tehát látjuk azt is, hogy hogyan változott meg akár a szlovák politika véleménye magyar politikáról. Tehát most már azt látjuk, hogy van egy liberális, progresszív oldal, aki állandóan Orbán Viktort és az ő politikát támadja, és a többi párt lényegében azt mondja, hogy Orbán Viktor politikája példaértékű lehet. Tehát, hogy vagy legalábbis nincs ellene kifogás. Tehát itt is ezek az arányt, én azt gondolom, hogy 65-35. Tehát, hogy ezek a pártok, akik a magyar politikát mondjuk példaértékűnek, vagy legalábbis semlegesen ítélik meg, többségben vannak Szlovákiában. Ez pedig hosszú távon azt is okozza, hogy...
Már ugye itt a pártok választóira gondolsz.
Én, tehát a választók is ezt fogják gondolni. Tehát, hogy nem lesz az a probléma, hogy például a magyar kisebbség, de a többi kisebbség jogait is változtassák, mivel már nem az fog eszbe jutni, hogy magyar is a Dunaj, meg nem tudom mi. Ez a gondolkodás megváltozik, akkor szerintem erre van lehetőség, mert egyébként Szlovákiát, meg a szlovák gondolkodást figyelve nem hiszem, hogy bármiféle mély idegen gyűlölet lenne, meg hogy a kisebbségek jogaival szemben akkora mély problémák lennének, ez inkább egy politikai felhajtott dolog volt, és ugye azért minél inkább új nemzedékek jönnek, ezek a dolgok már nincsenek annyira mélyen benne az emberekben.
Én osztom a véleményedet, hogy a szlovák többség akaratán múlik a jogok kiterjesztése, de azért egy szempontot még idehoznék, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Hogyha a magyar közösség képviselete nincs a parlamentben, akkor nem tudjuk ezeket a számunkra fontos ügyeket megfelelő súllyal és megfelelő hangon képviselni. Tehát az, hogy ahhoz, hogy paradigmaváltás lehessen ebben a viszonyrendszerben, az kell, hogy nyilván visszaszerezze a parlamenti képviseletét a felvidéki magyar párt, és azt is tegyük hozzá, hogy alkupozícióba kerüljön, mert nem elég ott ülni a parlamentben, a végrehajtó hatalomba is be kell kerülni. És azt megelőzően pedig egy olyan alkut kötni, amivel ki lehet bizonyos jogokat követelni, hiszen a kormányra jutásnak lehetnek olyan feltételei, amik jól kamatoztathatók a felvidéki magyar közösség számára. De teljesen igazad van, emlékezhetünk, hogy milyen tabukba, milyen falakba ütközött a magyar képviselet a 90-es vagy akár a 2000-es években, mennyire nem értette a szlovák közösség, vagy mennyire tartott attól, hogyha a magyar közösség megerősödik, jogokat kap, akkor rögtön a szlovák államiság ellen fordul. Szerintem a falakat ott kell lebontani, hogy a közösség, hát szerintem sok szempontból igazolta a lojalitását ez az országhoz. Számos olyan pont volt az önálló Szlovákia történetében, amikor a magyar közösség föllépése terelte jó irányba a dolgokat, és most is azt érezzük, hogy a józan ész pártján van a felvidéki magyar közösség többsége, és ez a józan ész lehet a szövetség, vagy a partnerségnek az alapja, akár a szlovák kormánnyal is. A normalitás és a józanész pártján, egy stabil párttal így lehet szerintem a jövőjét megfogalmazni a felvidéki magyar politikának. Nyilván azért van adósság még ebben a tekintetben, talán még egy következő műsorban bővebben ezt ki tudjuk fejteni. Biztos vagyok benne, hogy a felvidéki magyar politikának csapatban fog kellni gondolkodni és megtalálni azokat a szakembereket záros határidőn belül, akik képviselni tudnak számos szakpolitikát, és így a pártszerű működés még erősebbé válik. Köszönöm szépen a nézők figyelmét, Rajkovics Péter kollégám értő hozzászólásait. Önök a Nagyítót látták, jövő héten is találkozunk. Viszontlátásra!